Szeretettel köszöntelek benneteket. Bízom benne, hogy azok, akik most kapcsolódnak be, azok is áldást fognak nyerni ebből a tanulmányból. Egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami minden keresztény számára egy általános dolog. Minden keresztény találkozik ezzel a dologgal, amikor valaki keresztényé lesz. És ez az úrvacsora, ez, amiről szeretnék beszélni. És a Biblia alapján szeretnénk ezt a kérdést kutatni. Mindenek előtt Jézus Krisztus parancsával szeretném kezdeni, ami egyúttal meg is adja a magyarázatát annak, hogy miért van az, hogy minden keresztény találkozik ezzel a kérdéssel, hiszen maga az Úr Jézus az, aki parancsba adta az ő tanítványainak az utolsó vacsorán, hogy ezt gyakorolják, ezt hívják úgy, hogy ez a szereztetési ige, vagy amikor az Úr Jézus ezeket a szavakat mondta, ezzel megalapította az úrvacsora intézményét, ezek ilyen hangzatos szavak, de valójában tényleg erről volt szó. És most Pál apostolnak az összegzését olvasom fel, ahol tulajdonképpen a különböző evangéliumokból le lehet ellenőrizni. Tulajdonképpen ezeket mondta el Jézus, Pál apostol itt összegezte mindazt, amit Jézus mondott. 1 Korintus 11-ből olvasom fel 23-tól 26. versig. Mert én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isztok-e pohárból, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Tehát ebből az ige szakaszból világos, hogy Jézus ezt nem egy egyszeri cselekménynek számította, vagy szánta, hanem azt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, valamennyiszer isszátok, valamennyiszer eszitek. Tehát ez egy ismétlődő dolog volt Jézus elgondolása szerint. Bizonyos gyakorisággal, bizonyos rendszerességgel kell ezzel az úrvacsorával élni a parancs szerint. És a keresztények ezt így is teszik, bizonyos rendszerességgel élnek az úrvacsorával, de az a kérdés, hogy mi értelme van ennek? Na hát ebben már nem olyan egységesek a keresztények, különböző válaszokat látunk, és amiatt foglalkozom ezzel a kérdéssel, és ami miatt számomra is ez kérdés volt, amikor körülbelül 10 évvel ezelőtt megértettem a hitáltali megigazulás üzenetét, és azt, hogy Jézus ő a formai vallásosság helyett valami egészen más hozott ebbe a világba, magát a valóságot, akkor az úrvacsorának a klasszikus értelmezései, azok kicsit értelmetlenné kezdtek válni. Miről is beszélek? Csak mondok néhányat. Hogyan gondolkodnak keresztények arra, hogy mi az úrvacsora? Talán ti is tudtok néhányat javasolni, hogy mi az úrvacsorának az értelme? Emlékezés Jézus halálról, igen. Szövetség megújítása, igen. Jele, hogy Krisztussal közösségben vagyunk, igen. Még valaki? Általában hogyan szokták az úrvacsorát értelmezni? Még esetleg valakinek ötlete? Egymással is közösség, igen. Bűrendezés, köszönöm szépen. Én is ezeket írtam ki. Szövetség megújítása, ugye ez is elhangzott. Bűnbocsánat, vagy tiszta lap. Aztán vannak, akik az emlékünnep voltát hangsúlyozzák, például Jehova tanúi, önállók emlékünnep van. Katolikusoknál például áldozatként kezelik, szent áldozás van, eukarisztia van, ahol újra végigcsinálják Jézus Krisztusnak az áldozatát, és azt mondják, hogy ebben van az erő. És manapság egyre többen foglalkoznak azzal az aspektusával, hogy ez a személyes gyógyulásnak az eszköze, csak hogy ez mennyire nem elvetemült, szeretnék egy igét felolvasni, szintén 1 Korintus 11-ben a folytatásban, azt írja Pál, vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék a kenyérből, és úgy igyék a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik magának. Ezért van köztetek sok erőtlen és beteg, és halnak meg sokan. Tehát, hogyha azért van sok beteg, mert rosszul élnek az úrvacsorával, akkor ebből az következik, hogy ha jól élnek az úrvacsorával, akkor mi lesz? Sok egészséges, erős ember is nem halnak meg idő előtt az emberek, nem? Tehát ez egy logikus következtetésnek tűnik, amit egyes keresztények le is szűrnek abból, hogy az úrvacsorának ez a célja. Tehát sok különböző elgondolás van arra, hogy mi a célja, mi az értelme az úrvacsorának. Úgyhogy ha egyáltalán gyakoroljuk az úrvacsorát, mert pedig Jézus parancsolta ezt, úgyhogy valószínű, hogy van valami értelme, de akkor jó lenne tudni, hogy milyen okból gyakoroljuk ezt, milyen gyakran, hiszen ez nincsen benne a parancsban, és legfőképp pedig, hogy mit várunk tőle. Mi az egésznek az értelme? Mert hogyha értelme van, akkor új szövetségi értelme kell, hogy legyen. Tehát, amivel kezdtem is ezt az egészet, hogy milyen értelme van az úrvacsorának, hogy mondtam is, az én számomra, ez csak az én személyes tapasztalatom, a szövetség megújítása, ezek olyan, meg a bűn elrendezése, ezek olyan dolgok, amiket Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra megtett. Ezekről a Biblia nem ír, hogy ezek kötődnének az úrvacsorához. Az is világos, hogy Jézus pusztán egy emlékünnepet, csak hogy most akkor emlékezzünk, és akkor ünnepeljünk. Ilyet ő nem csinált. Tehát Jézus Krisztus a valóságot hozta el. Ugye azt mondja, hogy a törvény az Mózes által lett, a kegyelem és az igazság, vagy a valóság az Jézus Krisztus által lett. Jézus Krisztus nem jelképeket hozott el, hanem valóságot hozott el. Tehát bármi is legyen, az úrvacsorának az értelme, annak új szövetségi értelmének kell lenni, annak valami valóság kell, hogy mögötte álljon. És ezért szeretném, hogyha tanulmányoznánk a Bibliából ezt a kérdést. És talán valami olyasmit fogunk nyerni belőle, amit eddig nem. Mindenekelőtt szeretném az úrvacsorának a közösségi részét kihangsúlyozni. Mit jelent tulajdonképpen a bor vagy must és a kenyér fogyasztása? Ugye nem kell találgatnunk, hiszen maga Pál az, aki ezt megmagyarázza szintén 1 Korintus levélben, egy fejezettel korábban, a 10. fejezetben, 16-tól 17. versig. Világosan megmagyarázza, hogy mit ért a kenyér és a bor fogyasztása alatt. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy vagyunk, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. Tehát akkor mi a pohár, vagyis a bor? Mit jelképez annak a fogyasztása? A Krisztus vérével való közösségünk. Mit jelképez a kenyér fogyasztása? A Krisztus testével való közösségünk. Tehát Pál apostol szerint az úrvacsorának a fogyasztása az közösség Krisztus vérével és Krisztus testével. Nézzük először a vért, vagyis a bort. Ugye Pál, vagy, bocsánat, 3 Mózes 17:11 azt írja, hogy a testnek élete a vérben van. Tehát amikor Krisztus vérével való közösségről van szó, akkor valójában életről beszélünk. Jézus pontosan ezt mondta János evangélium a 6. fejezetében, amikor szintén arról beszélt, hogy fogyasztanunk kell az ő testét és az ő vérét. Pontosan ezeket a szavakat mondta János 6, 53-54-ben. Jézus azt mondta nekik, bizony-bizony mondom nektek, Ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. Tehát akkor milyen különbséget hoz az ember számára az, hogyha fogyasztja Jézus testét és vérét, hogyha él ezzel? Hogy? Életet nyer, tehát az élet a különbség. Azt mondja, hogy aki nem eszi, nem issza, abban nincs élet, aki eszi és issza, abban van élet. Igaz? És az előbb olvastuk, hogy a vér, a testnek élete a vérben van. Tehát egyébként a Jézus Krisztus vérével való közösségről beszélünk, akkor tulajdonképpen az ő életéről van szó. És ez az élet valójában az ő szelleme. Ahogy 2. Lukács evangélium a 22. fejezetben, 20. versben ezt mondja Jézus, hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsorázott is ezt mondta, ez a pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek kiontatik. Tehát ez az új szövetség, ez az ő vérében van. A vér az az élet. Hol van ez az új szövetség? Figyeljük meg, 2. Korintus 3.6-ban Pál ezt mondja, aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűi, hanem a szellemé. Mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Tehát az új szövetségnek mi a legfőbb ismertető jegye? A szellem. A szellem, ugye az ószövetségnek a betű, az új szövetségnek pedig a szellem a legfőbb tulajdonság. És ez a szellem mit csinál? Megelevenít. A szellem adja az életet. Tehát amikor Jézus Krisztus véréről beszélünk, tulajdonképpen az ő szellemével való közösségről van szó. Az a szellem, ami Jézus Krisztusnak a tulajdon élete. Tehát erre emlékezünk, vagy ezt tudatosítjuk magunkban, amikor az úrvacsorai poharat vesszük magunkhoz. A Jézus Krisztus vérével való közösségünk, a Jézus Krisztus életével való, az ő szellemével való közösségünk. Nézzük meg, mit jelent a kenyér. 1. Korintus 10-ben, 16-17. Verset még egyszer felolvasom. A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Figyeljük meg, mit mond erről a testről. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan. Mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. Ennek fényében mi ez a kenyér? Mit mondj? Mi az a test? Ugye a kenyér a Krisztus teste, és mi az a test? Azt mondja, hogy egy test vagyunk sokan. Mi vagyunk az a test? Tényleg ezt mondja a Biblia. Pál apostol több helyen is mondja, most csak Efézus első fejezetéből olvasom fel, Efézus 1.22-23-ban ezt mondja Pál. És az ő lába alá vetett mindent, és őt rendelte mindenek fölött való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindennel betölt. Tehát ez az igevers, mivel azonosítja Krisztus testét? Az egyházzal. Hát ez nagyon érdekes, mivel Jézus, amikor az úrvacsorát adta az ő tanítványainak, akkor az ő saját megtört testéről beszélt. Ezt olvassuk 1. Korintus 11.23-24-ben. Még egyszer felolvasom. Vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hát, hogyha ezt olvassuk, akkor mire gondolunk? Az egyházra gondolunk? Nem, hanem Jézus Krisztus fizikai testére gondolunk, nem? Amely a kereszten halált szenvedett. Nem igaz? Na most akkor akkor most hogy van ez? Mert amikor Jézus beszél, akkor úgy tűnik, hogy az ő fizikai testéről beszél, de amikor Pál azt mondja, hogy a kenyérből részesedünk, ami az Úr teste meg mi vagyunk, akkor most hogy van ez? Most a kenyér az Krisztus megtört fizikai teste, vagy pedig az egyház? Vagy pedig a megtört egyházról van szó. Ez egy érdekes gondolat. Erre vissza fogunk térni. Most egy kicsit más szemszögből szeretném megközelíteni ezt a kérdést is, akkor talán összeáll. Van egy igevers, ami a hit titkáról beszél. 1 Timóteus 3.9-ben ezt olvassuk, hanem olyanok, akiknél megvan a hit titka, tiszta lelkiismerettel. Ez a hit titka, ez szorosan kapcsolódik mihez? A tiszta lelkiismerettel, ez a kettő, ez édes testvérek. A hit titka, vagyis ami működik, a működő képes hit, amit nem lehet elmagyarázni, nem lehet elméletben átadni, hanem működő, valódi, cselekvő hit, ami Isten erejét meg tudja ragadni, az édes testvér mivel? A tiszta lelkiismerettel. Na ez, amiről szeretnék beszélni, és visszakanyarodnék oda, hogy hogyan függ össze az úrvacsora a gyógyulással. Mert ugye azt olvastuk 1 Korintus 11-ben, bocsánat, itt a hivatkozás az nem jó, de ott van 1 Korintus 11-ben. Vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék a kenyérből, és úgy egyék a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik magának. Ezért van köztetek sok erőtlen és beteg, és halnak meg sokan. Tehát azt mondja, hogy aki az úrvacsorát vagy jól él, most nem magyarázzuk, hogy most akkor mit jelent megbecsülni az Úr testét, erre majd a végén még visszatérhetünk. De azt mondja, hogy ez az oka annak, hogy az úrvacsorával rosszul élnek, ez az oka annak, hogy sok beteg, sok erőtlen van köztetek, és sokan idő előtt meghalnak. Tehát az úrvacsora valamilyen módon összefügg a gyógyulással, Isten erejének megragadásával. Van egy nagyon érdekes kijelentés Jézustól, ha el tudnánk hinni, ó, milyen más lenne az élet. Már 11.23.24-ben ezt mondja. Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel, s vesd magad a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, annak meg is adatik az. Azért mondom nektek, higgyétek, hogy megnyeritek mindazt, amit könyörgésetekben kértek, és meg lesz nektek. Ki az, aki már elmozdított hegyet a hitével? Pedig Jézus mit mond? Lehetséges? 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 Azt mondja, hogy ha ezt mondod a hegynek, kelj fel, vesd magad a tengerbe, szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik. Annak meg is adatik az. Lehetséges hegyeket mozdítani. Csak van itt egy kis egy apró kis feltételecske. Mi ez az apró kis feltétel? Azt mondja, hogy szívében nem kételkedik. Hát, szívében nem kételkedik. Hát ez egy kis egyszerű dolognak tűnik, nem? Jézus azt mondja, hogy minden lehetséges a hívőnek. Már 9.23-ban. De hogyha ilyen egyszerű hit által bármit tenni, akár meggyógyulni, akkor miért van mégis annyi beteg, erőtelen gyülekezetekben? Miért halnak meg emberek idő előtt, fiatalon akár, betegségekben? Hogyha ilyen egyszerű a hit. Mert minden lehetséges a hívőnek. Ad erre a választ a Biblia. Erre a apró pici akadályra. Hol van ez az akadály? Jakab levelében, 2. fejezet 14. 18. 14-től 18. versig ezt írja. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei pedig nincsenek? Vajon megtarthatja őt a hite? Ha pedig egy férfi vagy nőtestvérnek nincs rendes ruhája, és nincs meg a mindennapi eledele, és közületek valaki ezt mondja nekik, menjetek el békességgel, melegedjetek meg is, lakjatok jól. De nem adjátok meg nekik, amire szüksége van a testnek, mit használ az? Így a hit is, ha nincsenek cselekedetei, halott önmagában. De mondhatja valaki, neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te cselekedetek nélküli hitedet, én pedig megmutatom neked az én cselekedeteimből a hitemet. Ez egy nagyon érdekes ige szakasz, ami elsősorban a testvéri szeretetről és a hitről szól. Ugye itt arról beszél, hogy ha van egy férfi vagy nő testvér, aki szűkölködik, és te ezt látod, és azt mondod, hogy jól van, old meg magad. Akkor ez mit mutat meg a te hitedről? A hitedről mit mutat meg? Azt mondja, hogy halott a hited. Elméleti. Nem valódi hit. János apostol ugyanerről beszél, harmadik fejezetben, János első levele harmadik fejezetében, 10-11. Versben, majd tovább is fogom olvasni. Ezt mondja, erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, az nincs Istentől, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Tehát azt mondja, hogy erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Tehát ez egy bizonyíték. Mi a bizonyíték arra, hogy valaki Isten gyermeke? Az, hogy az igazságot cselekszi, és szereti a testvérét. Tehát ez a testvéri szeretet, ez a bizonyíték arra, hogy valaki Isten gyermeke. De tovább is megy, 14. verstől 17-ig olvasom tovább, ami már kicsit úgy tűnik, mintha ez valami cselekedetek általi megigazulás lenne. Nézzük meg. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Aki nem szeret, a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. És tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete ő benne. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a testvéreinkért. Akinek megvan a megélhetése a világban, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, hogyan maradhat meg abban Isten szeretete? Hát jó kérdés, nem? Azzal kezdi, hogy tudjuk. Tudjuk. Mit tudunk? Azt, hogy életet kaptunk, nem? Hogy közösségünk van Krisztus szellemével, hogy életet kaptunk, átmentünk a halálból az életbe. Honnan tudjuk? János azt mondja, hogy onnan tudjuk, hogy mert szeretjük a testvéreinket. Hát ez nagyon úgy tűnik, mintha valami cselekedetek általi megigazulás lenne, hát, hogy akkor a cselekedeteinkre kell alapozni a hitünket, és hogy akkor tenni kell azért, hogy kötelesek vagyunk odaadni az életünket, tenni kell azért, hogy igazak legyünk, de valójában itt nem a megigazulásról beszél János, hanem arról, hogy hogyan működik valójában a hit. Olvassuk el a folytatást 18. verstől. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy az igazságból valók vagyunk, és ebben nyugszik meg szívünk előtte, valahányszor vádol minket a szív, mert Isten nagyobb a mi szívünknél is mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Istenhez, és akármit kérjünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk a parancsolatait. És azokat tesszük, amik kedvesek előtte. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. Tehát itt nem arról beszél János, hogy hogyan nyeri el valaki az életet. Az életet nem lehet elnyerni csinálás által. Nem lehet elnyerni azáltal az életet, hogy szeretem az embereket. De az a hit, ami működik, amiről Jézus beszél, minden lehetséges annak, aki hisz. Emlékszünk, mit mondott, hogy aki szívében nem kételkedik. És miről beszél János? A szívről beszél, és arról a hitről, ami mindent meg tud tenni, akármit kér, megtörténik. Ki az, aki szeretne ilyen hitet? Én is. Ámen. Azt mondja János, hogy ez a hit, ez tudás alapú hit. De nem Biblia tudásról beszél. Valami más dolognak a tudásáról beszél János. Mi ez a dolog? Azt mondja, hogy erről ismerjük meg. Miről ismerjük meg? Miből tudjuk? Azt, hogy van hitünk? Abból, hogy valódi, cselekvő szeretet van bennünk. Azt mondja, hogy cselekedettel és valósággal, ne csak szóval szeressünk, ne csak mondjad, hogy jó, így szeretlek, úgy szeretlek, amúgy szeretlek. Szeretjük egymást, testvérek. Hanem azt mondjuk, cselekedettel és valósággal. Ez egy komoly, mély, elkötelezett, isteni szeretet, ami nem magunkból van, ezt szeretném kihangsúlyozni. Ez abból az életből fakad, amit hit által elnyertünk. De abból viszont fakadnia kell. Mert hogyha nem adunk ennek a szeretetnek teret, akkor az van, amit az előbb olvastunk, akkor hogy marad meg bennünk? Hogy marad meg bennünk az Isten szeretete, ha nem gyakoroljuk? Ha nem élünk vele? Ha nem nyilvánítjuk ki? És hogy tudunk akkor növekedni a hitben? Itt is azt mondja, hogy azért tudjuk, azért van bizalmunk Istenhez, azért van hitünk, Istenben olyan hit, amely minden áldást képes megragadni, úgyhogy akármit kérjünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk a parancsolatait. Milyen parancsolatokról beszél? A 10 parancsolatról beszél? Nem, azt mondja, hogy ez az ő parancsolata, hogy higgyünk Jézusban, és szeressük egymást. Ez az, amiben szilárdnak kell lenni, és aminek bizonyítékainak kell, hogy legyen az életünkben, hogy hinni tudjunk. Hogy igazán hinni tudjunk. De a valódi hit az tényekre alapoz. Arra a tényre, hogy tudom, hogy szeretem a testvéremet. Ez nem egy elméleti dolog. Nem egy érzelem, nem valami lila köd, nem jó pofizgatás, nem egy klub hangulat, hanem cselekvő szeretet. Ez a testvéreknek az előzékeny szolgálata, észrevenni, hogy milyen szüksége van testileg, lelkileg, szellemileg, és azokat betölteni. Itt ugye konkrétan János is, meg Jakab is testi szükségletekről beszélt, alapszükségletekről, de lehetnek más szükségletei is az embereknek. A lényeg az, hogy észre kell venni a másikat. Ahhoz, hogy észrevegyük egymást, az oda kell figyelni a másikra, aktívan. Mert hogyha nem tudunk egymással, akkor nem is tudunk szolgálni egymásnak. Akkor nem tudjuk, hogy mire van szüksége a másiknak. És ezért van szükség rendszeres kapcsolatra. Erről beszél a zsidókhoz írt levélben például, 3. fejezet 12. 13. versében. Ezt mondja Pál, vigyázzatok testvéreim, hogy valaha ne legyen közületek senkinek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem incsétek egymást minden nap, amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményedjék meg a bűn csalátsága által. Itt milyen rendszerességű kapcsolatról beszél? Napi szinten törődni egymással, buzdítani egymást. Beszél a közösségi életről is Pál, Zsidók 10:24-25-ben, amit sokszor nagyon rosszul fordítanak, ezt mondja, legyen gondunk arra, hogy egymást buzdítsuk a szeretetre és a jó cselekedetekre, nem hagyva el összejöveteleinket, ahogyan szokásuk némelyeknek, hanem intve egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Itt egyes fordítások tévesen azt úgy fordítják, hogy nem hagyva el gyülekezetek, vagy egy gyülekezetét valakinek, úgy értelmezik, hogy az egyházat, vagy a felekezetet, vagy a tantételeket nem hagyva el, hogy itt egészen más szó áll. Itt az összegyülekezést, a találkozásnak a lehetőségeit, amikor találkozhatsz testvérekkel, erősítheted, bátoríthatod, buzdíthatod a másikat, ne hagyd ki ezt az alkalmat. Minden ilyen alkalom érték és kiváltság. És minőségi kapcsolatokra van szükség. Ezt Példabeszédek könyve mondja 18. fejezet 24. versében, a sok barát tönkre teszi az embert, de van olyan barát, aki ragaszkodóba testvérnél. Tehát ez a fajta ragaszkodás, ez fontosabb, mint az, hogy sok felületes kapcsolat legyen, inkább akkor legyen 2-3 igazi, de becsületesen ápolt testvéri kapcsolat, akire igazán oda tud figyelni az ember, igazán törődik vele, tudja, hogy mi van vele, tudja bátorítani. Ez most csak az én ajánlásom, hogy 2-3, nyilván mindenki, különböző típusú emberek vagyunk, különböző az időbeli, meg egyéb leterheltségünk, de fontos a kapcsolatokat ápolni, és minőségi kapcsolatokat tartani, és ezeket nem úgy mondom, mint hogyha én már ebben olyan nagyon profi lennék, vagy nekem ez annyira menne, de látom azt, az Isten igéből látom, hogy ez kulcs ahhoz, hogy növekedni tudjunk a hitben, és hogy az Isten műve előre tudjon haladni. És bízom abban, hogy majd a délutáni beszélgetésben konstruktívan tudunk erről a témáról beszélni, mert ez nem egy egyszemélyes dolog. Nyilván mindenki maga tudja, hogy mi az, amit tud ebben tenni, vagy mi az, amivel ezt lehetne elősegíteni. Szeretnék visszakanyarodni ide, hogy János levelében arról beszélt, hogy a szív nem vádol. Itt a szívvel van valami nagyon fontos dolog, amit nem lehet kikerülni. Ugye ezt olvastuk Jézustól, hogy azt mondja, hogy aki szívében nem kételkedik, hanem hiszi, amit mond, megtörténik annak, és meg is adatik az. Tehát ezt szívvel tudunk hinni. Ez egy nagyon fontos alapigazság. Róma levélben ugyanezt mondja Pál 10. fejezetben, 10. versben, hogy szívvel hiszünk. Nem az elménkkel hiszünk. Ez valami mélyebb dolog. És ez a szívbéli kételkedés, ez csak egyféleképpen lehet eloszlatni, hogyha az emberi kapcsolatok rendben vannak. A folytatásban Jézus pont erről beszél, tehát Márk 11-ből olvastam fel, és közvetlenül utána pedig azt mondta a tanítványok 25. verstől, amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyi atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok, meg mennyi atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. Tehát magyarán szólva, egyszerűen úgy fordíthatnám ezt, de hogyha az embertársaiddal nem vagy jó kapcsolatban, Istennel sem tudsz jó kapcsolatban lenni. Az Isten iránt sem tud olyan hited lenni, ami hegyeket mozdít, hogyha az embertársaiddal nem vagy képes, nyilván ami rajtad áll, rendezni a kapcsolataidat. És van még egy szíverősítő dolog, amit az ember megtehet, hogy a szívében lévő kételyeket eloszlassa. Ugye ezt olvastuk János első levele, 3. fejezetből, 18-20. versig, ezt mondja, hogy gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelve, hanem cselekedettel is, valósággal. Erről ismerjük meg, hogy az igazságból valók vagyunk, és ebben nyugszik meg szívünk előtte. Valahányszor vádol minket a szív, mert Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Megállnék egy pillanatra. Aztán egy kicsit nehezen érthető ez az ige szakasz, hogy mit is akar mondani. Itt vádolásról beszél. Amikor van, akinek nem teljesen tiszta a lelkiismerete. Kétely van a szívében. És imádkozik valamiért, de is nem történik meg. Mivel nincs hite, mert a szívével tud hinni, de a szívében kétely van, emiatt, mert csak szóval szeretett, mondjuk. Oké? Tudjátok követni? Jó, tehát ki az, aki ezt tapasztalta már? Hú. Igen. Elég sokan. Az, hogy nem történt meg az, amit kért. Azt gondolom, mert mindenki tapasztalta. Oka van. Azt mondja, hogy ilyenkor vádol minket a szív. Kérdésem. Isten az, aki nem akar minket meghallgatni, és vádol bennünket, hogy te most rossz voltál, és te most nem kaphatod meg, amit kértél, vagy pedig más. Ki az, aki azt mondja, hogy Isten vádol minket? Senki. Örülök neki, hogy nem jelentkezett senki, hiszen nem ezt mondja az ige. Mit mond, hogy ki vádol minket? A szív vádol minket, vagy másképpen nem is tudom kimondani. A lelki ismeret. Így van. Ugye erről beszélünk azért, hogy a hit titka tiszta lelkiismerettel. Tehát nem Isten az, aki elzár tőlünk bizonyos dolgokat, mert nem vagyunk elég jók, hanem így működik a hit. Ez egy természetes ok-okozati összefüggés. Ha nem tiszta a lelkiismereted, ha vádol a szíved, akkor nem tudsz hinni. Nem azért nem történik meg az, amit kérsz, mert Isten nem akarja neked megadni, hanem egyszerűen csak azért, mert nincs benned hit. Nem valódi a hited, inkább így mondanám. Halott hited van, elméleti hited van. Magamról is beszélek, én is tapasztaltam ezt. És nem bántásból mondom ezt, értsétek jól. Viszont van megoldás, van egy szív erősítő. Ha vádol a szív, hogyan lehet ezt a vádolást, hogyan lehet ettől a vádolástól megszabadulni? Az, hogy Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud, ez, én nem azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy akkor Istent kell kérni, hiszen ezek természeti törvények. Nem működik attól, nem fog jobban meghallgatni, hiszen eleve az a probléma, hogy lelkiismereti problémánk van. Az, hogy Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud, ez azt jelenti, hogy nem Istent bántod meg azzal, hogy neked lelkiismereti problémád van. Isten nagyobb a szívednél, Isten nem tudod megbántani, nem ezzel van a probléma, nem Istennel van a probléma. Így van, a kapcsolataidban van a kulcs. A kapcsolataidban van a hited kulcsa. Erről beszél János. Azt mondja, hogy cselekedettel és valósággal erről ismerjük meg, hogy az igazságból valók vagyunk, és ebben nyugszik meg szívünk előtte. Kiről van szó? Istenről, Isten előtt ebben nyugszik meg szívünk. Ez nem cselekedetek általi megigazulás, de az embernek bizonyítékokra van szüksége ahhoz, hogy hinni tudjon. És ez a bizonyíték nem egy külső bizonyíték, hanem a saját életemből való bizonyíték. Annak a bizonyítéka, hogy Isten bennem lakik, az, hogy szeretem a testvéreimet. És ha Isten bennem lakik, akkor bármi lehetséges. Nem igaz? De ezt onnan tudom meg, hogy szeretem a testvéreimet, és ebben nyugszik meg a szívünk előtte, ez az, ami eloszlatja a kételyeket. Ez az, ami hegyeket képes mozgatni, ez a hit, és erre a hitre pedig a cselekvő szeretet gyakorlásával lehet eljutni. Ez, ami felszabadítja a szívünket a hitre. Most látszólag nem az úrvacsoráról beszéltünk, most hogy jön ez az egész ide? Szeretnék visszatérni az úrvacsorára. Hogy kapcsolódik ez az egész az úrvacsorához? Általában a protestáns egyházak nem foglalkoznak ezzel, a lábmosás kérdésével, egyedül a hetednapi adventista egyház, tudomásom szerint az, amelyik ezt gyakorolja, meg a 12 törzstelen, van egy-két ilyen kisebb csoport, akik szintén ezt gyakorolják, katolikusoknál ugye a pápa szokott lábat mosni a püspököknek, de van Jézusnak az úrvacsora közben egy gesztusa, egy cselekedete, amit megtett, amit szeretném, hogyha figyelmesen elolvasnánk most ebben a környezetben, amiről most beszéltünk. János 13. fejezetében van ez feljegyezve, 3-tól 5. verset olvasom először, aztán majd a többit is. Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött, és Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, egy kendőt vett, és körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, mosni kezdte a tanítványok lábát, megtörölte a kendővel, amellyel körülkötötte magát. Hát, ez egy leíró rész, semmi kommentár nincs hozzá, csak az, hogy Jézus mit csinált. Viszont, ha egy kicsit is ismerjük a helyi szokásokat, akkor valamit tudhatunk a lábmosásról. Kinek a dolga volt ez a lábmosás? A rabszolgák dolga volt a lábmosás. Ugye abban az időben, meg azon a vidéken az emberek szandában jártak, saruban jártak, és poros volt az út, és egyszerűen koszosak lettek. Tehát jó porral megrakott koszos lábakat kell elképzelni, és ez egy nagyon praktikus dolog volt, kényelmi szolgáltatás volt, hogy lábat mostak, hogy az emberek, akik megérkeznek valahova, hogy abban az időben nem autóval járkáltak, hanem gyalog mentek. Ez jól esett. Jó kis kellemes lábfürdő. De ezt a dolgot, ezt a rabszolgák végezték. És az első dolog, amit szeretnék kiemelni, Jézus itt egy rabszolgának a munkáját végezte el. Egy olyan dolgot, amit a tanítványok közül senki nem volt kész felvállalni, hiszen éppen azon vitatkoztak, hogy ki lesz a belügyminiszter, meg a gazdasági miniszter, ki lesz jobb oldalt, meg bal oldalt, stb. Ezen vitatkoztak éppen. És egyáltalán nem azzal foglalkoztak, hogy ki lesz a rabszolga. Tehát Jézus ezzel egy rabszolga munkáját végezte, és ez a tanítványokban nagy megrökönyödést keltett. Ezt olvassuk a továbbiakban, 6-tól 10. versig. Amikor Simon Péterhez ért, ő azt kérdezte tőle, Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt, te most nem érted azt, amit teszek, de később majd megérted. Péter azt mondta neki, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus erre azt válaszolta, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Mire azt mondta neki Simon Péter, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is. Jézus így válaszolt, aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tehát amikor Péter látta ezt, hogy Jézus ilyen szinten megalázkodott, akit éppen most akartak királlyá tenni, ő végzi a rabszolga munkát a miniszterek helyett, csak próbáljuk egy kicsit elképzelni az ő gondolkodásukat, tehát ők várták, hogy Jézus a király, ők meg a miniszterek. És Péter ezen felháborodott, hogy azért ez így még sincs rendjén. Aztán amikor megértette azt, hogy ez valami jelképes dolog, mert Jézus azt mondja, hogy most nem érted, hogy mit csinálok, ez nem, Nem a fizikai lámosásról szól. Nem arról szól, hogy én akkor most a rabszolgátok leszek, fizikailag, és mostantól én mosom meg a lábaitek, ez valami másról szól. Azt mondja, hogy ha nem mosnak meg, semmi között sincs hozzám. Péter megértette, hogy itt valami lelki dolog lehet a nyitja ennek a dolognak, és akkor azt mondja, hogy akkor egy teljes mosás kell, akkor egy teljes generál. És Jézus azt mondta, hogy még mindig nem értett, hogy miről van szó. Várjál. Viszont van itt egy kulcs szó, amit Jézus használ a lábmosásnál, hogy mi a lábmosásnak a lényege. Elejt egy nagyon-nagyon fontos szót. Mi a lábmosás lényege? A közösség. A közösség. Nem igaz? Itt Jézus a vele való közösségről beszél. Konkrétan az, hogy ő megmossa a lábainkat. Ez a vele való közösségnek az alapfeltétel. Azt mondja, hogy ha nem mossom meg a lábadat, nincs közünk egymáshoz. Igaz? Hát ez a közösségnek egy alapfeltétele. De folytatódik a történet. 12-től 17. versig olvasom János 13-ból. Miután megmosta a lábukat, felvette a felső ruháját, újra leült, és azt mondta nekik, tudjátok, mit tettem veletek? Ti engem így hívtok, mester és uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én, az úr és a mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mostatok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki őt küldte. Most, hogy tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Tehát Jézus ezt a cselekedetet nem csak egy ilyen egyszeri akcióként szánta, hanem azt mondja, hogy nektek is ugyanezt kell tennetek egymással, és boldogok vagytok, hogyha ezt gyakoroljátok. Visszakérdezek az előzőből. Mi a lámosás lényege? A közösség. Kivel való közösség? Ugye az, hogyha Krisztus megmossa a lábunkat, az a Krisztussal való közösség. De hogyha egymás lábát kell megmosni, az az egymással való közösség. Az egymással való közösség feltétele. Próbáljuk ezt egy kicsit értelmezni. Mi is történt itt? Nyilvánvaló Jézus nem várt el a tanítványit, hogy ott akkor megértsék, hogy mi történt. Ezt ki is fejezte, hogy most még nem értitek azt, hogy mi történik. De vajon mi értjük-e? Vagy csak lábfürdőzünk? Szeretnék visszatérni oda, hogy Jézus egy rabszolga munkáját végezte. És a Biblia viszont erről beszél. Azt mondja Galata 5.13-14-ben, hogy szeretettel szolgáljatok egymásnak. Szeretettel szolgáljatok egymásnak. Most akkor mi a helyzet ezzel a lábmosással? Most akkor mossunk lábat? Ugye erről beszéltünk, hogy a lábmosás abban az időben, abban a kontextusban egy alapvető kényelmi szolgáltatás volt. Kényelmi volt, mert azért nem lehet élni lábmosás nélkül, de mégis alapvető volt, mert olyan dolog ez, mint amikor összekoszodod a kezedet, és akkor csap alatt megmosod. Hát lehet élni koszos kézzel, de jól esik, hogyha meg tudod mosni. Nem igaz? Na, abban az időben ez egy ilyen dolog volt. Jól esett azoknak az embereknek, akik az útról betértek egy házba, hogy megmoshatták a lábukat. Ugye Jézus azt mondta, hogy tegyétek ezt, akkor Jézus egy újabb üres rituálét adott az embereknek? Hogyha csak egy szertartást végzünk, akkor, de valójában nem figyelünk oda egymás szükségleteire, ahogy Jézus tette, akkor nem Jézus példáját követjük. Jézus azt mondta, hogy én példát adtam nektek. De Jézus példája nem arra vonatkozott, hogy akkor mossuk meg egymás lábát, hanem arra, hogy figyeljünk oda egymás szükségleteire, és töltsük be azokat, szolgáljunk. És itt szeretnék rátérni a megtöretésre. Ugye Jézus maga azt mondta, hogy ő az ő testét adja, amely ti értetek megtöretik. Ő oda szánja, oda áldozza magát, értünk szeretetből. János 15-ben is erről beszél, 12-től 14. versig. Ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek is. Mi az ő parancsolata? 17. versben megmondja. Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást szeressétek. Hogyan kell egymást szeretnünk? Megmondja Jézus, hogy hogyan kell egymást szeretnünk. Nem kell kitalálnunk, ott van az igében. Az ige mit mond? Ahogy én szerettelek titeket. Jó, igazat mondtatok, jókat mondtatok, egymásra figyelve, szolgálva, stb. De Jézus a lehető legmagasabbra teszi a mércét. Azt mondja, hogy ahogyan én szerettelek titeket. Jézus hogyan szeretett minket ezen igevers szerint? Életét adta, értünk! Tényleg ennyire kell szeretnünk egymást? Nem túlzás ez? Vagy ezt olvastuk 1 János 3.16-ban. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta, értünk. Igaz, hogy pont ezt olvastuk az előbb. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a testvéreinkért. És hadd mondjam el, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy meg kell halni egymásért fizikailag. Néha élni nehezebb, mint meghalni. Együtt élni valakivel, vagy szolgálni valakit, akinek mondjuk nehezebb a természete. Ehhez fel kell adni az embernek a saját terveit, a saját kedveléseit, vagy kedvét, stb. Fel kell adni önmagát. Ez a halál, ez az életnek az odaadása, amiről az ige beszél. Az az önzetlen szolgálat, amit Jézus is tanúsított. Mert Jézus ott a lábmosásnál ott nem királyként viselkedett. Ő feladta önmagát. Akkor is feladta önmagát. Minden egyes szolgálatban feladta önmagát. És mi is minden egyes szolgálatban feladhatjuk az életünket a testvéreinkért. Szeretném kihangsúlyozni, ez mindenkinek a felelőssége, nem csak valami pásztornak vagy prédikátornak a dolga. Ugye Kain volt az, aki így szólt, hogy talán őrizője vagyok az én testvéremnek. Hát az vagy. Azok vagyunk mindnyájan. Felelősek vagyunk egymásért. És szolgálhatjuk egymást. Ezt mondja Pál, hogy jobb adni, mint kapni. És ez kifejezetten arról mondja, hogy másoknak az alapszükségleteit ő hogyan töltötte be. Dolgozott másokért, Apcsa 20-35-ben erről beszél. De sokféle segítség létezik. Ugye ezeket hozza az írás, szegények szükségének a betöltését, hogyha valakinek nincs ruhája vagy élelme, és ezt hogy lehet elnézni. De nem csak ilyen helyzetekben kell egymás mellett állni. Lehet, hogy valakinek csak egy jó szóra van szüksége, egy vigasztalásra, egy bátorításra, vagy vannak testi szükségletek, valakinek ételre van szüksége, vagy fára, vagy ruházatra, vagy munkára, már úgy értem munkára, hogy segítségre, hogy elmenni hozzá, és akkor segíteni a munkájában, stb. Sokféle segítség van, sok minden van, amiben tudjuk egymást segíteni, ha odafigyelünk egymásra, és odaadjuk egymásért az életünket. Mert tulajdonképpen minden az életünk, az időnk, az erőnk, a képességeink, ezek adják az életünket, és hogyha ezt odaadjuk egymásért, ezzel ki tudjuk fejezni a szeretetet, és tudjuk egymást szolgálni szeretetben. Vonjuk le a tanulságokat akkor. Hogy kapcsolódik ez az egész az úrvacsorához? Arról beszéltünk, hogy a bornak a vétele az a Krisztus életével való közösségünk. Másrésztről pedig azt olvastuk, hogy onnan tudom bizonyosan, hogy bennem van Krisztus, hogy szeretem a testvéreimet. Onnan tudjuk, hogy közösségünk van vele. Ez a visszajelzés számunkra, a szívünk, a hitünk számára, hogy szeretjük a testvéreinket. Onnan tudjuk, hogy Krisztus élete bennünk van. Na most mi van akkor, hogyha ezt napi szinten megéljük? Aki keresztény házasságban él, annak ezt könnyű napi szinten megélni a házastársával, mert mindig ott van, akit szolgálhat, vagy a gyerekei. Aki esetleg egyedül van, annak nyilván jobban kell keresni azokat a kapcsolatokat, ahol aktívan, napi szinten meg tudja ezt élni, vagy bizonyos rendszerességgel meg tudja ezt élni, ezt a testvéri szeretetet. Minden esetre, hogyha ezt valaki napi szinten megéli, és utána így él az úrvacsorával, így él azzal a megtört kenyérrel, amiről tudja, hogy az a Krisztus élete, ami az én életem is. Mert az én életem ugyanarról szól, mint Krisztus élete. Az én életem is egy megtört kenyér. Akkor tudom azt, hogy valóban Krisztus van bennem, és benned, mert ez az aktív szeretet, szolgálat, ez működik közösségi szinten is. És ez elképesztő módon tudja erősíteni a hitet. És ezért mondja azt Pál, hogy amikor rosszul élnek az úrvacsorával, amikor nincs mögötte ez a valóság, ez a testvéri szeretet, akkor elmaradnak a gyógyulások, elmarad az erő, és sok mindenről lemarad egy keresztény közösség. De hogyha mindez ott van, akkor ott van az a hit is, ott lesz az a hit is, ami bármilyen isteni ajándékot képes megragadni. És akkor lesznek gyógyulások. Nem az úrvacsora gyógyít. Én ebben nem hiszek. Hiszen nem csak úrvacsora által lehet gyógyulni. Jézus összes gyógyítása úrvacsora nélkül volt, nem igaz? Az apostoloknak a gyógyítása, sehol nem olvasunk a Bibliában, egyetlen fejezés sem arról, hogy valaki úrvacsora által gyógyult volna meg. Hit által gyógyultak meg az emberek. Valaki hitt, vagy az, aki közvetítette, vagy az, aki igényelte a gyógyulást, de a hit volt az a kulcs, ami a gyógyulásokat eredményezte, és az úrvacsoránál is így van. Nem maga az úrvacsora gyógyít, hanem a hit. Hit által vehetjük át Istentől ezeket az áldásokat. És a testvéri szeretet az, ami meg tudja erősíteni a hitet arra is, hogy akár gyógyulások legyenek közöttünk. Ha valódi tartalom van mögötte, ha valódi tartalom van az úrvacsora mögött, akkor van értelme úrvacsorát venni. És ez a valódi tartalom, ez a testvéri szeretet. Ez a közösségnek az aktív, tudatos gyakorlása. Még egyetlen kérdésre szeretnék röviden kitérni. Nagyon hosszú is lehetne, de nem akarok nagyon tartani benneteket. A gyakorisággal kapcsolatban. Milyen gyakran? Ugye Bibliában nem olvassuk azt, hogy Jézus azt mondta volna, hogy tudom, hetente, vagy negyed évente, vagy évente. Nem olvasunk ilyet. Amit most fogok mondani, az az én egyéni értelmezésem. Vizsgáljátok meg. Én ezt találtam az igében, amikor kutattam. A bibliai proféciákban van egy olyan kép, ugye egy olyan előkép, amit soha nem tudtam tenni, soha nem hallottam erről értelmes magyarázatot. Ugye az ószövetségi áldozati rendszer, nem akarok túlságosan mélyen belemenni, de különböző áldozatok vannak benne, különböző ünnepek vannak, vannak ugye az éves ünnepek, amik üdvtörténeti jelentőségűek, nagy események, mondjuk a Páska, Jézus Krisztus halála, a zsenge kéve bemutatása, a feltámadás, stb. Tehát, hogy ilyen jelentőségű ünnepek vannak. Ezek az éves ünnepek. Vannak a szombati ünnepek, azt tudjuk, ugye Édentől fogva Isten megáldotta a szombatot. De van egy dolog, aminek nem tudtam értelmet találni. Sehol nem írja a Biblia, hogy ennek mi az értelme. És ez pedig az új hold. És azért érdekes az új hold, mert többször is említi az új holdat az új földdel, és a szombattal egy vonalban. Ezt olvassuk Ézsaiás könyve 66. fejezetében és 22-23. Versben, mert ahogyan fennmarad előttem az új ég és az új föld, amelyet alkotok, így szól az Úr, úgy maradnak fenn utódaitok is, nevetek is. Akkor majd hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem, mondja az Úr. Mi az, hogy hát most én újholdról beszéltem, nek hónap van. Hát az helyzet, hogy ez ugyanaz a kettő. És minden egyes újhold a hónapnak az elején van. Tehát a hónapról hónapra az azt jelenti, hogy újholdról újholdra. Az újholdról újhold az hónaponként volt. Nem fogok mindent felolvasni. Ott vannak a hivatkozások. Áldozati rendszerben 4 Mózes 28, 9-15. Vers részletezi a szombatnapi áldozatot és az újholdkori áldozatot. Ugye minden nap kellett áldozatot bemutatni a zsidóknak, a szombati áldozat az minimum dupla adag volt, de az újholdi áldozat az meg hétszeres. Tehát sokkal bőségesebb volt az áldozat, mint szombatkor. Tehát, hogyha az áldozatok az áldás mértékével vannak arányban, ugye szombaton nagyobb áldást nyer az ember, mint a hét többi napján. Akkor mi a helyzet az újholddal? Hát, hogyha az értitek? Tehát, hogyha az áldások, az áldozatok mennyiségével vannak arányban, akkor mi a csoda lehet az az új hold, amiben ekkora áldás van? Ezen gondolkodtam még évekkel ezelőtt. És ami érdekes, Ezékiel könyve 46. fejezetében 40-től 47-ig bemutatja a harmadik templomot, meg az új földet, Jelenések könyve szinte ismétli a 47. fejezetet. Tehát az egész, ez egy nagyon jelképes bemutatása Jézus Krisztus új szövetségi szolgálatának, amire most nincs időnk kitérni bővebben. Csak egyetlen részletet szeretnék belőle megvilágítani, ahol arról beszél, hogy a kaput szombatnapon és újholdnapján nyissák ki, és az ország népe is leborulva imádkozzék ugyanennek a kapunak a bejáratánál szombaton és újholdnapján. Tehát úgy tűnik, hogy ez az újhold, ez egy ugyanolyan közösségi esemény, mint a szombat. Most akkor ezzel azt mondom, hogy akkor új holdakat kéne tartani? Nem. Nem gondolom, hiszen Édenben nem volt ilyen intézmény. Nem mondta Isten se, hogy az új holdak napja az különös áldást nyert. De van egy nagyon érdekes kijelentés, szintén Ezékiel könyvében is, ugyanúgy Jelenések könyvében tulajdonképpen ugyanazt mondja el, ugyanazt idézi, valójában Jelenések könyv idézi Ezékiel könyvét, ahol azt mondja, Jelenések 22.2-ben, a város utcájának az új Jeruzsálemről van szó, ez új földön. A város utcájának közepén és a folyóvízen innen is túl van az élet fája, amely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozva gyümölcsét, és a fa levelei a népek gyógyítására valók. És Ezékiel könyvében 47. fejezet 12. vers ugyanezt mondja, a folyó mellett annak mindkét partján mindenféle gyümölcs van ő, levelük nem hervad el, gyümölcseik el nem fogynak, havonként új meg új gyümölcsöt teremnek. Mert vízük a szent helyből folyik oda, gyümölcsük eledelül és leveleik orvosságként szolgálnak. Mi ez az életfa? Mi havonta új meg új gyümölcset terem. A levelek a népek gyógyítására valók. De maga Jézus mondta ezt, hogy honnan származik az élet? Mi az örök életnek a forrása? De azt mondta Jézus, hogy aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. Aki eszik az élet fájáról, annak örök élete van. Aki eszik az élet fájára, annak örök élete van. Aki eszi Jézus Krisztus testét és issza az ő vérét, annak örök élete van. Szerintem logikus a következtetés, hogy akkor ugyanarról van szó. Viszont, Ugye ez az életfáj, ez milyen gyakorta hozza meg a gyümölcsét? Havonta. Tehát én, ha bibliai választ akarok adni, akkor azt mondanám, hogy ha valamilyen rendszerességgel ezt érdemes gyakorolni, akkor az havi rendszeresség. Ez egy emlékeztető, egy havi emlékeztető lehet arra, hogy jobban felbuzduljunk a testvéri szeretet gyakorlására is. Mert csak akkor van értelme, hogyha van mögötte valódi tartalom. Ezt nyilván tudjuk. És még egy apróság, ugye jó kérdés, hogy mi az, hogy a levelei a pogányok gyógyítására valók. Hát azt gondolom, hogy pont ez az, amiben leginkább gyógyulnunk kell a kapcsolatokban. Az egymással való kapcsolatban kell leginkább gyógyulnunk, a szeretetben kell növekednünk, és ezt gyakorolnunk. De mondom, csak zárójelben mondom, hogy ez én egyéni értelmezésem, ezt nem kell készpénznek venni, hiszen nyilván látjátok, itt jelképekről van szó, nehezen érthető proféciákról, de én úgy látom, hogy azért ennek lehet alapja, vagy elgondolkodható lehet. Ha már valamilyen gyakoriságot be kellene lőni, akkor én azt mondanám, hogy ez egy jó gyakoriság lehet. Bízom benne, hogy ezt most nem csak meghallgattuk, de tovább gondoljuk, és közösen együtt is gyakorlati lépéseket fogunk tenni, hogy hogyan tudjuk magunkat nem csak az úrvacsora vételében gyakorolni, hanem sokkal inkább a Krisztus testével való közösségben, a szeretetben, és ezáltal pedig a hitben megerősíteni és megerősödni. Isten áldja meg az ő igét a szívünkben. Amen.